Alapigénk a mai napon a zsidókhoz írt levél 1-es fejezet 9-es verse lesz, és szeretném, hogyha ezek ki lenne vetítve felém. Ez az alapigénk, de nem ezzel fogom kezdeni, viszont szeretném, hogyha itt lenne, mert egy imádsággal szeretném kezdeni, és lesz egy viszonylag hosszabb bevezető is, mielőtt az üzenetnek a lényegét átadnám. Kérlek benneteket, hogy picit csendesedjünk el, és szólítsuk meg az Urat, Atyánk, a Jézus nevében állunk itt előtted. A szívünknek a teljességéből tudjuk azt, hogy te szeretsz bennünket, és használni akarsz bennünket, és fel akarsz bennünket építeni. Kérünk téged a mai napon, hogy elégíts meg a szívünket, a kívánságainkat, töltsd be bennünket értelemmel, bölcsességgel, adj nekem szót a számnak megnyitásakor, hogy bölcsességgel hirdessem a te felkent igédet, és elevenítsd meg ezt az igét mindannyiunk számára. Hadd szóljon ez a mai üzenet mindannyiunk szívébe úgy, hogy azt valóban megértsük. Tegyél minket képessé és készségessé, drága Szent Szellem, arra, hogy megértsük, hogy elfogadjuk, hogy befogadjuk mindazt, amit te közölni akarsz a mai napon a Szent Szellemed által nekünk. Köszönjük, hogy minden imánkat meghallgatod és megválaszolod, ezért hittel tekintünk erre az alkalomra, most a Jézus nevében. Ámen. Ámen. A bevezetőmet ott kezdeném, hogy 23 évvel ezelőtt kerültem ebbe a gyülekezetbe. Úgy is mondhatnám, 23 éve járok közétek. 23 éve vagyok a te családodnak, a gyülekezeti családnak tagja, és te az enyém. És megadatott a kegyelem az évek alatt, hogy ugye 20 éve prédikálok és szolgálok, hogy eljuthattam az országban nagyon sok helyre, segítőként is más szolgáltást segíteni, eljuthattam vendégként is szolgálhattam, és láthattam gyülekezeteket, láthattam keresztény életeket, olyanokat, amelyek megváltoztak, kivirultak, teljessé lettek, beteltek, láttam gyógyulásokat, láttam egzisztenciákat felépülni, láttam nagyon szép és nagyon sok nagyon jó dolgot, és láttam a kenetnek a megnyilvánulása is sokfelé. És ez engem nagyon-nagyon nagy örömmel töltött, és tölt el a mai napig, ha látok keresztényeket, akikben látom azt, hogy az Isten igéje valóság az életükben, és látom ennek a gyümölcseit is. És látom azt, hogy az élete jó irányba változik. Tehát engem örömmel tölt el, hogyha neked jól megy a sorod, és jól mennek a dolgaid. Ez nagyon-nagyon boldoggá tud engem tenni. Ugyanakkor láttam mindenfelé az elmúlt években is, és most is azt, hogy vannak hívők, akik mintha nem jutnának egyre kettőre. Mintha lenne valami akadály, vagy lenne valami, ami gátolja őket, akadályozza őket abban, hogy mindaz, amiről hallanak 5 éve, 10 éve, vagy 20 éve már, hogy azt megtapasztalják a saját életükben. Olyat is láttam, és most a látható dolgokról beszélek, bocsássátok ezt meg nekem, hogy eljutott valaki 4-ig, de 4-ről az 5-re nem tud eljutni, vagy 7-ig, és 7-ről a 8-ra, hogy így képletesen beszéljek, mert elakadt valahol, és nem tud kiteljesedni. Nem tud beteljesedni teljesen az életében sem, a házasságában sem, a családjában sem, a szolgálatában sem, és megrekedt, megfásult, csalódott, és valóban nem látják az életükben beteljesedni mindazt, amit a Biblia ír. Egyik hónapról a másikra élnek, nem látják a bőségnek a földjét, nem látják a Kánaánt. Azt nem tudom pontosan, hogy te milyen ember vagy, de biztos vagyok benne, hogy van közöttetek ez a fajta, meg az a fajta ember is. És most arra kérlek a mai napon téged, hogyha velem nem is, de magaddal legyél nagyon őszinte. Mert tudnod kell azt, hogy te hol vagy, hogy hol állsz, és tudnod kell azt, amit a egyik kedvenc igém mond, hogy az igazság megismerése szabaddá tesz téged. Amen. Jézusnak a piros betű szavai ezek. És az igazság ugye megmutatja azt, hogy te hol vagy. De az igazság azt is megmutatja, hogy hol nem vagy. Az igazság az a valóságot, az igazságot mutatja meg, és neked tisztán, józanul kell látni azt, hogy mik az értékeid, és esetleg mik a hiányosságaid, hogy tudjál változni, tudjál változtatni. Sokan vannak, akik vágynak rá, hogy birtokba vegyék azt, amit úgy hív a Biblia ószövetségi kifejezése, hogy a Kánaán földje. De van bennük valami, ami akadályozza őket. Én úgy hiszem, hogy igazán bibliai példát hozzak, mi úgy épülünk fel, mint egy test. Különböző feladataink vannak, és különböző ajándékaink vannak. Itt a gyülekezetben rengeteg talentum, ajándék, képesség szét lett osztva. Van, akinek nagyon jó kreatív ötletei vannak. Van, aki igazán tehetséges a kézműves dolgokban. Az örömhíradóban olvastam most egy kedves testvér hölgyünket, aki megdobogatta a szívemet a bizonyság, hogy láthattam, hogy van valaki, aki rátalálta arra, mi az ő dolga az élet, mi az elhívása, és az ellátását is megkapja abból, és élvezi és szereti azt, amit csinál, mert azt teszi, amit a talentumának a gyakorlatoztatásával, gyümölcsöztetésével tennie kell ebben az életben. Vannak, akik igazán jó művészi érzékkel vannak megáldva, vannak, akik nagyon jól bánnak a gyerekekkel, van, akinek nagyon jó zenei érzéke van itt a gyülekezetben, van, akinek nagyon jó hangja van, jó hangi adottságai vannak, van, akinek akár más területen az állatoknak a nyelvén ért, úgymond, tehát nagyon jó állat gondozói képességei vannak, vannak prédikátorok, akik kiváló előadók, vannak szolgálók, akik jól tudnak menedzselni dolgokat, vannak, akik kiváló nyelvi, nyelvtani érzékkel, szép kiejtéssel tudnak beszélni, olyasmi módon, amiről én csak álmodom. Ahogy a csütörtöki katolika kifejezte magát az elmúlt hetekben, és olyan szép kiejtéssel, kazinci versenyre mehetne, szép kiejtési versenyre, mert neki ez egy adottsága. Tudom, hogy minden egyes ilyen ajándék, ami el van ültetve beléd, belém és mindannyiunkban, ez fejleszthető, képezhető, és foglalkoznunk is kell vele. De látjuk azt, hogy nem vagyunk egyformák, kinek-kinek mit osztott Isten, azt kell megtalálnunk. Van, aki szenvedélyesen, olyan szenvedélyesen beszél Jézusról, hogy önmagában már az megragadó. Önmagában már az magával ragad. Van, akinek nagyon mély profétai látása van, van, akinek nagy szellemi lelkesedése van, ami megragad. Némelyeknek különleges természetfeletti ajándékaik vannak, hogy igazi jelek, csodák követik az életés szolgálatát. És sorolhatnánk ezeket az ajándékokat még nagyon hosszan, de az nyilvánvaló és egyértelmű, hogy közülünk egyikünk sem rendelkezik mindegyik ajándékkal. Ezek szét vannak osztva, és ezek a képességek nagyon-nagyon széles körűek. Neked is megvan a magad ajándéka Istentől, és nekem is megvan a magam ajándéka Istentől. És neked meg kell találnod azt, hogy mit helyezett Isten beléd. Meg kell látod azt, hogy Isten milyen talentumot, milyen ajándékot helyezett beléd, mert amíg ezt nem találod meg, hiába születtél újjá, hiába beszélsz nyelveken, hiába jársz gyülekezetbe, és hűségesen teszed, amit tudsz, hogy tenned kell, meg kell találnod személyesen a te személyes elhívásodat, a szolgálatodat. Azt a bizonyos talentumot, ami egy, vagy kettő, vagy öt, vagy tíz, amit Istennek a dicsőségére meg tudsz sokszorozni. Amen. Egyetértetek ebben, ugye velem? Van, aki már kisgyerek korában megtalálja ezt, valaki később, valaki felnőtt korában, és valaki soha. Én egy személyes példát hadd mondjak el, nem az üzenethez tartozik, de egy picit ide beleillik. Nem voltam 3 éves, amikor nagymamámmal temetőbe mentünk ki, egy sírhoz, nagypapáméhoz, azt hiszem, nagyon pici voltam, még óvodás sem voltam. És ott, ahogy mentünk, emlékszem, a kép a mai napig élesen előttem áll, volt egy kripta, amit ott könyvesek falasztak. És én pici gyerekként nem tudtam, mit csinálni, kérdeztem, hát mit csinálnak ott? És ugye ő, meg a könyvesek nem tudták, hogyan mondják ezt el nekem, azt mondták, hogy hát ők egy nénynek meg egy bácsinak csinálnak lakást, házat. Pici gyerekként ezt elfogadtam, és ahogy ott néztem őket, a lentről, a gödörből a könyves fölkiáltott nekem, hogy te pici fiú, adj nekem egy negyedes téglát. És én, nem magamra mutatva, hogy én, de oda mentem egy téglához, és tudtam, hogy milyen az a negyedes tégla, megfogtam, és oda leadtam neki. A könyves nézett, és azt mondta, belőled kőműves lesz. És onnantól kezdve, onnantól kezdve ez mindig visszajött elém, és nem csak ezért, de volt bennem mindig egy vágy az építőipar felé. Számomra nem volt kérdés az, hogy mivel fogok majd foglalkozni, amikor majd úgymond nagy leszek. A középiskolát is már úgy választottam, érettségiztem, építőipari technikumot végeztem, szakmunkást vizsgáztam, stb. És most már több mint 20 éve építőipari vállalkozást vezetek. És ebben is nem ki tud teljesíteni. Természetesen, mikor 18 éves koromban újjászülettem, eltelt másfél év, akkor rádöbbentem és megismertem azt, hogy az én elhívásom nem az, hogy nem az elsődleges elhívásom az, hogy építőiparban dolgozzam, hanem a szolgálat, az Isten igényének a hirdetése. De valaki soha nem jön rá arra, hogy mi a dolga az életben, és mit kell tegyen. És ezért nem is boldog, és nem is élvezi az életet. Nagyon sok ember boldogtalan a munkahelyén, mert nem azt végzi, nem azt a munkát, amire el lett hívva. Nem deli benne örömét. Sokan szenvednek, és utálják a munkájukat, mert nem azt csinálják, amire az elhívásuk van. Pedig, hogyha azt csinálnád, amire Isten elhívott, nem csak te leszel, vagy te lennél megelégedett, hanem mindazok, akik téged körbevesznek. Mindazok. Mert a szolgálatodnak a kijelölése, és ez lesz most az ige, amit itt szeretnék felolvasni, az 1 Péter 4.10-ben így hangzik. Szolgáljatok egymásnak azzal a kegyelmi ajándékkal, amint kiki kapott, mint Isten sokféle kegyelmének hű sáfárai. Tudom, hogy ez az ige elsősorban szellemi ajándékokról szól, de mindannyian ajándékozottak vagyunk, és ezzel az ajándékkal kell szolgáljunk egymás felé. És szeretném itt hangsúlyozni, hogy nem az ajándéknak a egyszeri odaadásáról beszélek, amikor erről beszélek, hanem arról, hogy ezzel neked foglalkoznod kell. Tehát ezt az ajándékot, ezt a képességet, amit Isten beléd helyezett, ezt fejlesztened kell, és időt kell töltened a saját magadnak a képzésével. Sokan vágyakoznak arra, hogy valami igazán látványos, valami igazán különleges, valami igazán terjedelmes, látható tehetségük, talentumuk, ajándékuk legyen. De én a mai napon valami olyasféle dologról szeretnék beszélni, ami nem látható. Ami első körben el van rejtve a szemed elől. Mert ezek a dolgok határozzák meg a te hosszú távi hatékonyságodat. Ezek a dolgok, amiről ma beszélek, fogják meghatározni azt, hogy te mennyire fogsz beteljesedni az életben. Hogy te mennyire fogsz megelégedett életet élni. És nem csupán arról beszélek, hogy egészséges vagy, és sok pénzed van, és bármit megvehetsz, amit szeretnél. Ez a teljességnek egy-egy pici szelete. Vagy lehet, hogy kicsit nagyobb szelete, de csak egy része a teljességnek. Szeretnéd teljes családi életet élni, a gyermeknevelésben, a szolgálatban, szeretnél kiteljesedni, ugye? És szeretnéd úgy érezni, hogy te egy értékes ember vagy Krisztus testében. Nem azért, mert valaki megveregette a válladat, hanem mert tudod azt, hogy azt teszed, amire az elhívásod van, és nézel Istenre, hogy köszönöm, hogy azt tehetem örömben, amire te elhívtál. Ahhoz, hogy hosszú távon te sikeres, és valóban eljuss a teljességre, ahhoz van valami benned, aminek egyenesnek kell lennie. Semmilyen szaktudás, semmilyen képzettség, semmilyen diploma, vagy pénz, vagy vagyon nem tudja ezeket helyettesíteni. A külső ajándékok azok csodálatosak. Az, hogy tehetséged van, szépséged van, kézügyességed van, vagy bármiféle ajándékod van, ez nagyon-nagyon jó dolog, és kívánunk kell ezeket, de a szívednek a becsületessége nélkül a siker hosszú távon nem fenntartható. És szeretném ezt a mai napon innen folytatni, egy kicsit hosszabb bevezetővel, hogy látok Krisztus testében becsületes embereket, és látok Krisztus testében olyanokat, akik nem becsületesek. Az én feladatom nem az, soha nem is volt, hogy bárkit elítéljek, megítéljek, vagy megszóljak. Én elmondom neked Isten igéjét, és a te döntésed, a te választásod, hogy mit kezdesz ezzel. Meggyőződésem, hogy a szívednek az egyenessége, őszintessége, becsületessége nélkül nem tudsz messzire eljutni. Nem lehetséges. Sokan keresik a sikeres embereknek a titkait, könyvek sokasága van meg, könyvtárakat lehet megtölteni különböző sikerekről szóló könyvekről, és próbálják emberek lemásolni a másikat, hogy eredményesek legyenek, de én nem gondolnám, hogy ez a helyes út. Lehet, és kell is tanulnunk egymástól, de a siker sohasem egyetlen egy dolognak köszönhető. Nem úgy van ez, hogy kiválasztok valamit, azt elkezdem csinálni, és nincs más lehetőségem, csak az, hogy én most győztes leszek. Mert ez összetettebb, nagyon összetett dolog az, hogy az ember egy jó és sikeres életet ér el, tehát eljut-e a teljességre. Nagyon sok összetevője van, és lehetne sorolni itt keresztényként az újjászületésünk után, mennyire újítodnak a gondolkozásmódodat, mennyire szánod a magad arra, hogy meghalld a Szent Szellemet, mennyire követed őt. Ugye hallani és megcselekedni, ez egy alapdolog, hallottuk az elmúlt hetekben, hónapokban ezt. És a bibliaolvasás, gyülekezetben járás, az imádság természetesen, a jó időben jó döntéseket hozni, ezek mind-mind része annak, hogy te ki tudjál teljesedni. Ezek nagyon fontosak, de a legfontosabb, és most mint ember mondom, hogy szerintem a legfontosabb, te ítéld meg. A legfontosabb az a szív, amiből mindez kifolyik. Az a szív, amiből te mindezt megcselekszed. Az a szív, ami onnan belülről őszintén imádkozik, őszintén olvassa a Bibliát, őszintén beszél másokkal, és őszintén tart kapcsolatokat a Krisztus testében. Enélkül nem lehet messzire elmenni. Még ha el is jutsz valameddig, a teljességet nem fogod meglátni. Azt gondolom, hogy sokan szeretnétek azt a teljességet, amit Isten nektek szánt. Mert Istennek jó tervei vannak felőletek, jó dolgokat rendelt el felőled, jó gondolatai, neki jó jövőképe van felőled, ezt neked látnod kell. De ha te csak vágyakozol erre, és nem teszel ennek érdekében semmit, akkor nem fogod azt elérni. Nem a cselekedetekről beszélek önmagában, hanem a hit és cselekedeteknek a kapcsolatáról. Sok példát lehetne hozni, hogy a cselekedetek önmagában nem elegendőek, és hogy az elmúlt hetekben hallottuk, a hit cselekedetek sem, hogyha a hegyeket mozdítasz el a hiteddel, az sem ér semmit, hogyha nem a szeretet motiválja. Én ma egy picit másfelé szeretném kihegyezni a mai alkalmat, mégpedig most lenne az alapigénk a Zsidó 1.9. Mert úgy hiszem, hogy minden hívő életében a legfontosabb a szív becsületességének a kérdése. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a hamisságot. Annak okáért felkent téged az Isten, a te Istened örömnek olajával a társaid fölé. Szeretném ezt elolvasni most az egyszerű fordítás szerint is. Azt hiszem, ki tudjuk azt is ide vetíteni. Ez így hangzik. Mindig az igazságot szeretted, és gyűlölted a gonoszt. Ezért öntötte Isten, a te Istened az öröm olaját fejedre. Ezért emelt a társaid fölé. Ugye tudjuk azt, hogy ezek az igék Jézusról szólnak, ez egy kettesége, vagy párhuzamosige, vagy akárhogy nevezheted, megvan ennek az ószövetségi eredője, és ahogy láttad, és ahogy olvastam, itt a hamisság gonoszságnak van fordítva. A kenet megnyilvánulásának a követelményeiről ír itt az ige. Van itt kettő dolog, és nem olyan túl régen jöttem erre rá, hogy ez mennyire hangsúlyos itt. Ugye az, hogy kiteljesedett, beteljesedett életet élhessünk, ahhoz elengedhetetlen az, hogy Istennek az ereje, azaz a kenete, a Szent Szellem megnyilvánulásai jelen legyenek az életünkben. A kenet nélkül semmire nem mész. Hiába van jó képességed, hiába van jó ajándékod, A kenet az, ami megolajozza azt, a kenet az, ami felruház téged az isteni erővel, hogy képessé legyél arra, hogy betöltsd azt, amire Isten elhívott. Hogyha kellene egy listát, vagy egy fontossági sorrendet felállítani, hogy mire vágyakozzanak az emberek leginkább az újjászületésük után, és a Szent Szellem keresztség után, nálam az első helyen van az elmének, a gondolkozásodnak a megváltoztatása, összhangba hozása azzal, amit Isten mond. Azzal, amit a Biblia ír. A következő pont pedig, hogy vágyakozzanak arra, hogy kenet, felkentek legyenek. Hogy kenet legyen az életükön. Mert kenet nem csak szolgálókon van. Írja az ige, benned van, feletted van, de nem ez a mai üzenetnek a lényege, hanem az, itt a kenet megnyilvánulásnak a követelményei ír kettő dolgot. Van valami, amit szeretned kell, és van valami, amit gyűlölnöd kell. Ha Jézus emberként így tett, hogy szerette az igazságot, és gyűlölte a hamisságot, akkor neked szerinted hogyan kell tenned? A becsületesség, mint alapvető érték, a becsületesség, mint alapvető szemléletmód a Bibliában végigkövethető. Az elejétől a végéig. A tisztesség, mint érték jelen kell legyen az életedben. A nyelvednek a tisztessége, az, hogy mit beszélsz, hogyan beszélsz, ha mondasz valamit, akkor tartod az adott szavadat. Sokan azt gondolják, mondhatok bármit, legyen összhangban Isten igéjével, és akkor nagy baj nem lehet. Én tovább mennék. Ha azt mondod valakinek, hogy holnap 8-ra reggel ott vagyok nálad, és segítek neked, akkor elkötelezted magad. Van a világban egy mondás, hogy ember annyit ér, amit az adott szava. Nem feltétlenül értek vele egyet, de nagy igazság, részigazság van bennem, mert te sokkal többet élsz, mint az adott szavad. Te Jézus vérével megmosott vagy, megigazított vagy, és igen, értékes vagy Isten számára, de az adott szavad, és az adott szavadnak ahhoz, hogy tartod magad ahhoz, amit kimondtál, ez sok mindent elárul rólad. Ez megmutatja azt, hogy te mennyire vagy felnövekedett, megmutatja azt, hogy te mennyire gondolod komolyan azt, hogy érték az, amit kimondasz a száddal. Az emberek olyan felelőtlenül beszélnek sokszor. Ígérgetnek, kölcsönkérnek, igen, holnapra megadom, és egy hét múlva, jaj, elfelejtettem. Ha valamit mondtál, vagy ígértél valakinek, akkor azt tedd meg. Nem mondom, hogy nem lehet visszakozni, lehet, de akkor legalább azt mondd meg, hogy bocs, meggondoltam magam. Még mindig jobb, mint olyan embernek lenni, akinek a szavában nem lehet megbízni. Nem tudom, te milyen embernek gondolod magad. Milyen hír kering rólad. Meg lehet benned bízni. A szavaidban, amit mondasz, azt betartod? Úgy van, ahogy mondod? És most ne arra gondolj, hogy a melletted, mögötted ülő, most tudom, ilyenkor az ember agya jár, hogy most kinek szól ez az üzenet, biztos nem nekem, a másiknak, mindig a másiknak szól. Gondoljuk ezt, mikor ugye ott ülünk lent, de nem utogassunk másikra, legyünk őszíték magunkkal. Nem mondom azt, hogy te megbízhatatlan vagy. Egyszerűen azt mondom, hogy ha mondasz valamit, a becsületeddel játszol, hogyha nem úgy van, ahogy mondtad. És azt gondoljuk, hogy hát ez egy kicsiny dolog, hogyha pici ígéretet tettem, és lesöpröm az asztalról, akkor az nem annyira nagyon fontos. Nem kell azzal annyira foglalkozni. Azt hiszem, az alkalom végére ki fog derülni az, hogy de igenis foglalkozni kell. Mert abból a teljességből, amit a szíved teljességé alatt értünk, mindig egy pici le van nyesve, le van törve, le van vágva. És a következő alkalommal, amikor esetleg mondasz valamit, már belefér egy kis hazugság is, aztán a következő alkalommal belefér egy picit nagyobb hazugság is, és ez nem lett következménye. Mehetek tovább. És valóban sokszor nincs azonnali következménye annak, hogy a hazugság pártjára álltunk. Tehát tisztesség, mint érték jelen kell legyen az életedben, és ez mutatja a te hűségedet, az elmédnek a tisztességét, hogy őszintén szembenézel saját magaddal, az, hogy te megbízható vagy, egy olyan ember, akiben meg lehet bízni. Az 1 Mózes 20. fejezetére lapozzunk most, és szeretnék egy bibliai történetet előhozni. Az 1-es verstől 6-os versig szeretném olvasni Istennek az igéjét. Egybe felolvasom, utána pedig kicsit kivesézzük, boncolgatjuk. A történet Ábrahámról, feleségéről és egy pogány királyról szól, bizonyára nem lesz ismeretlen a számodra, és szeretnénk ebből ma megérteni valamit. És elköltözzék onnan Ábrahám a déli tartományba, és letelepedik Kádes és Súr között, és tartózkodik Gérárban. És mondta Ábrahám Sáráról, az ő feleségéről, én húgom ő. Elkülde azért Abimélek, Gérárnak királya, és elviteti Sárát. De az Isten Abimélekhez jöve éjjeli álomban, és mondta néki, ímé meghalsz az asszonyért, akit elvettél, holott férnél van. Abimélek pedig nem illeti őt, és mondta, uram, az ártatlan népet is megölödé? Avagy nem ő mondta én nékem? Ő húgom ő. És az is azt mondta, én bátyám ő. Szívem ártatlanságában, és kezeim tisztaságában cselekedtem ezt. És mondta néki Isten az álomban, én is tudom, hogy szívednek ártatlanságában műveled ezt, ezért tartóztattalak én is, hogy ne vétkezzél ellenem, azért nem engedtem, hogy illessed őt. Ez az igerész tanít minket a becsületességről. Van-e valaki, akinek ismeretlen volt ez a történet? Ne szégyeld, hogyha nem ismerted. Nem szégyelni való, ez most megismerted. Azt gondolnánk, hogyha becsületességről van szó, és Ábrahám is benne van, akkor biztos Ábrahám lesz az, akire ki van ez hegyezve. De nem Ábrahám itt a jó példa. Ábrahám itt hazudik, és hazudik az ő felesége is. Ábrahám azt hazudja a pogány királynak, hogy ez az asszony mellettem nem az én asszonyom, ez a testvérem. Sára pedig azt hazudja, hogy nem a férjem, hanem a testvérem, a bátyám. A pogány király mit sem tudva, gondolván arra, hogy neki joga van ehhez, elviszi Sárát az ő háremébe. És ekkor jön Isten álomban hozzá, hogy meghalsz. Mert az asszony, az a nő ott férnél van. Nem nyúlhatsz hozzá. És Abimélek képetesen fölteszi a kezét, hogy én a szívem egyenességében, ártatlanságomban, én nem tudtam. És azt mondja Isten neki, hogy tudom, hogy nem tudtad. Azért jöttem most, hogy figyelmeztesselek. Mert nem tudtad, és ezért én most megoltalmazlak, megvédelmezlek attól, hogy vétkezzél ellenem, mert annak lenne valamiféle következménye. Azt gondolnánk, hogy a kijelentések nagy férfia, Ábrahám, itt majd bizonyítékát adja annak, hogy ő milyen becsületes és milyen tisztességes, de itt arra példa, hogy megszegi ezt a becsületesség dolgot. És itt egy másik, nagyon kevés ismerettel rendelkező ember, egy pogány király, aki istenfélő volt, és becsülettel reagál le egy helyzetet. És ez téged fel kell emeljen, hogy lehet, hogy nem vagy a nagy és látványos ajándékoknak az embere. Lehet, hogy nem vagy a nagy kijelentéseknek az embere. Lehet, hogy nem vagy a igazán különleges talentumoknak az embere, de ettől még lehetsz egy becsületes ember. Ettől még lehetsz egy tisztességes ember. Akkor, hogy jól reagálsz azokra a dolgokra, amiket Isten megmutat neked. Mert Isten megmutat neked dolgokat. Isten szól hozzád az igéből, szól hozzád a Szent Szellem által, és időnként szól a látható dolgokból is, hogy ezt mire alapozom, most abban nem megyünk bele, de Isten szól hozzád, képes rá, hogy szóljon hozzád, leginkább az igéből, egy tanításon keresztül, a Szent Szellem által, tud hozzád szólni, és ő megőriz téged, és kijavít. És nekem meggyőződésem az, hogy egyénileg mindenkivel foglalkozik Isten. egyénileg mindenkivel foglalkozik Isten. Vagy veled még soha nem foglalkozott? Abimélek a saját lelkiismeretét nem szegte meg. Akkor, amikor Sárát bevitte a háremébe, és nem mondom azt, hogy Abimélek a becsületeseinek a példaképe. Nem mondom azt, hogy ez Istennek a mérőzsinórja. Abimélek pogány volt, az ő sztenderdjei, az ő társadalmi normái szerint, ő megtehette azt, hogy fog egy szép lányt, egy szép asszonyt, és viszi a hálószobába. És azt gondolnánk, hogy Ábrahám pedig hát becsületes, tisztességes ember. Nem akarom lehúzni Ábrahámot. Na, hogy azt gondoljátok, hogy én most köveket dobálok rá, és pálcát török felette, nem erről van szó. Hogyha egyet lapozol a Bibliádban, most nem megyünk oda, de egyet lapozol, akkor a történetnek a folytatásában láthatod azt is, hogy itt Abimélek megbocsájt Ábrahámnak, Isten megajándékozza Abiméleket, gyermekei születnek. Tehát van egy jó végkimenete ennek a dolognak. Aztán Ábrahámnak fia születik Izsák, még talán ezen az oldalon olvasod, azt követően pedig tényleg egy oldallal később, nem sok idő múlva, illetve hát tehát a Bibliában nem sok idő múlva, hogy lapozol egyet, azt olvasod, hogy Ábrahám képes és hajlandó feláldozni fiát, Izsákot, ezzel bizonyítva a hitét. Tehát nem azt mondom, hogy Ábrahám egy aljas gazember, gonosz ember volt, vagy Ábrahám egy aljas, gonosz, hazug ember volt, hanem az, hogy itt van valami figyelemre méltó, amit nekünk meg kell látnunk. Nagy lecke, az egyik nagy lecke ebben a történetben, hogy mindig lesznek olyan dolgok, amiket nem értesz. Ahogy elhangzott itt az előbb a bevezetőben, nem vagyunk tökéletesek, én sem, te sem. És lesznek dolgok, amiket nem fogsz érteni. És teszel dolgokat, amik lehet, hogy hibásak és helytelenek. De itt van az ígéret a Bibliában, a példa, és ez az első példa a Bibliában a becsületességből, és ugye tudjuk, a Biblia tanulmányozás egyik alapja az, hogy az első előfordulása egy bizonyos kifejezésnek, szónak, vagy fogalomnak, annak az értelmezése, az elején, az végigvonul az egész Biblián. Tehát itt azt vonhatjuk ebből le, hogy ha valamit nem értesz, amit nem tudsz, de szíved egyenességéből mész, és esetleg hibázol, akkor Isten jön, megment téged, felemel téged, megsegít téged, és nem enged, hogy elbukjál. Ugyanakkor azt látjuk, hogy vannak dolgok, amit értesz, mert Ábrahám bizonyára értette azt, hogy mit csinál, és hogyha azokat hágod át, amit értesz, akkor egy félelmetes igazság az, hogy itt Isten engedni fogja azt, hogy csináld. És hagyja azt, hogy folytasd. Tudod, hogy nem helyes, és mégis csinálod, akkor Isten azt mondja, hogy tudod, mert már mondtam neked, járd a saját utadat, ha azt akarod, és ennek következménye van mindig. És láttunk az elmúlt években gyönyörűséges dolgokat, amelyek jó döntéseknek a következményei. És láttunk tragédiákkal, szörnyű dolgokat, amelyek is valószínűleg valamik a következményei voltak. Isten engedi, hogy csináld és folytasd, de ha jó szándékkal, őszintén próbálod a helyes dolgot csinálni, és így hibázol, akkor Isten jön, mert ő irgalmas, ő kegyelmes, és megsegít, és felemel. Az 5-6-os verset hadd olvassam fel az egyszerű fordítás szerint. Ugye Abimélek mondja, hogy mint Ábrahám, mint Sára azt mondta, hogy ők testvérek. Az én lelkiismeretem tiszta, és tenni sem tettem semmi rosszat. Isten így felelt. Tudom, hogy tiszta a lelkiismereted. Éppen ezért óvtalak meg attól, hogy vétkezz ellenem, és nem engedtem meg, hogy hozzá nyúj. Dicsőség Istennek! Valamiben vagy nagyon beletaláltam ma, vagy minden második ember itt alszik, mert nem nagyon reagáltok. Ha észrevetted melletted ülőt, hogy alszik, akkor azért most ébresz föl, mert még jönnek jó dolgok. Tehát, hogyha tudod valamiről, hogy helytelen, hogy hazug, hogy gonosz, és te mégis azt teszed, ezt csinálod, akkor Isten megengedi, hogy a saját utadat járd, és meg fogja engedni a következményeit is. Érted? Nem látjuk itt azt, hogy Isten szólt volna Ábrahámhoz. Olvasod itt valahol, hogy Ábrahám álmában álmot kapott volna Istentől, vagy Isten szólt volna hozzá, vagy egy angyal jött volna. Semmi. Semmit nem szól a hazugságával kapcsolatban Isten neki. Menj, csinál tovább. Sokszor, amikor valaki elbukik, csak a végeredményt látjuk, de szinte mindig az eltévejedés és az elbukás az sok kicsi dolognak a összeadódásának a következménye. Tehát sok kicsi eltérést jelent egyszerre a teljességtől. És a sok piciben hajlamosak vagyunk magunkat felmenteni, hajlamosak vagyunk mentegetőzni, de nem vehetsz erőszakot a szíveden, és nem vehetsz erőszakot a becsületességnek az alapelvén. Mert akármennyire is kevés szó van erről a világban, és még keresztény körökben is, bizony van egy bibliai alap morális érték, egy erkölcsi érték, amihez szabnod kellene magad. Vágyakozol arra, hogy igazán teljes életet éljél, de akkor vágyakoznod kell arra is, hogy azt csináld és azt tedd, amit Isten mond. És nagyon szeretném, ha megértenéd és nem értenéd félre. Nem törvénylistát húzok neked, hogy mit szabad, mit nem szabad. Soha nem voltam bűnprédikátor, úgy érzem, most sem vagyok, és ezután sem szeretnék az lenni, hogy a bűnnel ostorozzalak és dobáljalak, vagy bárkit is fenyegessek. Hiszek abban, hogy neked azt kell tenned, amire a szellem vezet. De a szellem nem fog az igével ellentétesen vezetni. Soha. Nem fog arra vezetni téged, hogy te lopjál, csaljál, hazudjál, és egy gonoszan viselkedő ember legyél. Ó, persze, hát nagy dolgokban én olyan nagy dolgot nem teszek. És a kicsikkel mi van? A pici kis hazugságokkal mi van? Ha van valami pici, akkor a teljes már nem teljes, hanem azzal a picivel már kevesebb. Én úgy gondolom, véleményem szerint ti mind szeretnétek becsületes, tiszta szívű és megbízható emberek lenni. És de a kérdés nem az, hogy vannak becsületes és nem becsületes emberek, hanem az, hogy hogyan. A gyakorlati módon hogyan lehet az, hogy az ember megőrizze magát becsületességben. Szeretnéd ezt tudni, ugye? A kulcs az az, én úgy hiszem, úgy gondolom, az a látásom, és így tettem én, nem vagyok ebben tökéletes. És nyugodt lelkiismerettel kimerem jelenteni előttetek, hogy nem voltam sohasem ebben tökéletes. Hogy én lennék a tisztesség, a becsületesség, annak a nívója, vagy a mércéje. Soha nem emeltem magam oda, és nem is fogom. De én úgy hiszem, hogy a kulcs abban, hogy az ember megmaradjon a szíve egyenességében az, hogy amikor Isten szól hozzád, amikor észreveszed azt, hogy hibáztál, hogy a lelkiismereted megszólal, akkor azonnal foglalkozzál vele. Azonnal reagálj rá. Azonnal. Ne 5 perc múlva, ne 10 perc múlva, ne 1 óra múlva, ne 1 hét vagy 1 év múlva. Amikor persze van lehetősége, lehet, hogy nincs következő percben lehetőséged arra, hogy bocsánatot kérjél valakitől, akinek hamisságot mondtál, de ne húzd el ezt egy hétig, vagy egy hónapig, vagy egy évig, vagy álma úgyis elfelejtette, azonnal reagálj rá. A Zsoltárok 25-ben a 21-es vers azt mondja, Dávidnak a szavai ezek, hogy fethetetlenség és becsületesség óvjanak meg engem, mert téged várlak. A becsületesség szónak a hátteréről, az eredeti hébernek a héber szónak a hátteréről hadd olvassak föl pár dolgot, jó? Hogy teljes képet kapjunk erről. Nem más jelent a héber becsületesség szó magyarra fordítva, mint sem valami ilyesmit, hogy valami teljes vagy egész. Teljes felfedettség, azaz nem titkol semmit. Az azt jelenti a becsületesség, hogy nyitott vagy, és úgymond tiszta lapokkal játszol. Nyitott vagy, kiterített, vagy nyílt lapokkal játszol. Ugye kártyázni szoktak emberek, és vannak jó kártyajátékok, van némely kártyajátékban olyan, amikor nyílt lapokkal játszunk, tehát kiterítjük, hogy másik is lássa azt, hogy mi az, ami nekem van. És én erről szeretnék beszélni, hogy nem titkolózol, őszinte vagy, hogy teljes a szíved. És most se értse ezt félre senki, szeretném itt megragadni a lehetőséget arra, hogy nem arról beszélek, hogy nincsenek titkok. Vannak titkok, és vannak dolgok, amiknek titokban kell maradnia. Egy-két példát hagy hozzak, hogy könnyebben meg tud ezt emészteni. Úgy hozom, hogy vannak üzleti titkok, amik nem tartoznak bizonyos cégeknek a titkai, nem tartoznak a konkurens cégnek az órára. Mesélteni az üzleti értékét. Vannak katonai titkok. Egyértelmű, ugye, hogy nem kell minden kiderüljön. Vannak családi titkok. Vannak hálószoba titkok. Nem kell mindent kiteríteni. Nem arról beszélek, hogy amikor őszinte vagy, és nem titkolozol, és teljes, hogy akkor mindent kiterítesz. Azt is, amit nem kell. Hanem arról beszélek, hogy van benne egy őszintesség, amikor valakivel kapcsolatban beszélsz, vagy nézeteltérésed van, akkor őszinte vagy vele. És elmondod azt, hogy valóban most kettőtök között mi a helyzet. És nem hátulról próbálod megközelíteni, és nem a másik emberen keresztül próbálod megközelíteni, és nem célozgatsz rá különféle dolgokkal, hogy ezt kapcsoljál már, hanem őszintén, egyenesen mondod el szeretetben neki azt, amit el kell mondanod, ha el kell mondanod. Erről beszélek, hogy így vagy nyílt. Úgy is mondhatnám azt, hogy nem vagy képmutató. A becsületesség azt jelenti, hogy elutasítasz valamit. Hogy visszautasítod azt, hogy a szíved egészéből akár egy pici kis szeletet is levágjanak. Visszautasítod azt, hogy az egyenességből, a teljesből egy picit levágjanak. Olyan ez, egy kiváló prédikátortól hallottam ezt a példát. Bemész egy ABC-be, egy közértbe, és szeretnél felvágottat vagy szalámit venni, és ott a rúd szalámi a pultban, vagy a párizsi, meg van már esetleg kezdve is mondjuk ekkora, és kérsz belőle egy vékony szeletet. Tudom, hogy nem életszerű, hogy egy szeletet kérjél, de a példa kedvére ezt nézzétek el nekem. Kiveszi a pultból a pultos azt a felvágottat, levág belőle egy szeletet, odaadja, visszateszi. Mit látsz azon a felvágottan? Látod azt, hogy hiányzik belőle? Nem nagyon. Egy pici kis vékony szeletet nem fogsz látni, hogy hiányzik belőle. Ilyen az, amikor megsérti a szívedet valami, illetve engedett, hogy a szívedből valami elmenjen. Egy pici kis szelet nem olyan különösebben észrevehető. De aztán tételezzük most fel, hogy a pultos nem egy becsületes ember, és minden nap levág egy pici kis szeletet. Egy hét múlva már látszik, hogy a szalámiból ennyi hiányzik. És hogyha egy hónapig csinálja, ezt el fog fogyni a fele, ha addig még meg nem romlott. És hogyha két hónapig, akkor az egész elfogy. Tehát apránként tudjuk feláldozni a becsületességünket. Általában nem úgy működik ez, hogy élek egy erkölcsös, tisztességes életet, és akkor hirtelen valami nagyon-nagyon gonosz dolgot teszek váratlanul. Hanem, hogy apránként kezdek elfordulni. Apránként. Pici kis fordulásokkal. És mivel nem nagyon látszik, hogy hiányzik valami belőlünk, ezért könnyen becsapjuk magunkat. Egy héttel később újra egy pici szelet, és így közönössé válunk a megtévesztéssel. És a következő alkalommal már többet engedünk meg magunknak. A házasság törések általában nem úgy történnek, hogy hirtelen a semmiből csak úgy elő bukkannak, hanem először egy kis gondolat valamelyiknek a fejében, Először egy kis kívánság, aztán egyre többet engedsz meg magadnak, aztán tételezzük fel, SMS-ezni kezdesz valakivel, interneten csetelni, aztán már telefonon beszéltek, aztán már tudom én, találkozgattok, és akkor megtörténik. Gondolom én, hogy így van. Én nem tudhatom ezt. Na komolyra fordítva, azért mondom ezt így, mert ez a bizonyos fajta dolog, ez rá illik szinte mindenre, hogy az ember hogyan veszíti el a becsületességét. Ahogy telik az idő, elveszíted a szívednek a teljességét Isten előtt. És úgy gondolod, hogy te teljes vagy és egész vagy, miközben nem. Kicsi lépéseknek a sokasága vezet oda, hogy győztes legyél. És ha látsz valakit igazán felnövekedni, éretté válni, egészségesnek látni, gazdagnak látni, akkor szinte biztos, hogy sok kicsi lépésnek a sokasága még oda elvezette őt, hogy beteljesedett életet élhet, vagy nagyon közel van a beteljesedéshez. Ugyanakkor kicsi lépések sokasága vezet oda, hogy vesztes legyél, hogy elbukjál. Kicsi lépéseknek a sokasága. Dávid idejében Izraelnek a határai a legnagyobbak voltak. A legnagyobb területeket hódította meg Dávid. Olyannyira nagyjá nőtt a királyság, hogy már nem is volt lehetősége arra, hogy csapataival megvédelmezze a határokat, mert olyan nagyjá vált. Nem volt annyi ember, nem volt annyi katona, hogy mindenhova állítson valakit. De a szándék az megvolt benne, hogy megóvja a királyságát, hogy megóvja az uralkodását. Mondhatnánk azt is, megvolt benne a szándék, hogy megóvja a szolgálatát. És mit mondott még egyszer az ige a Zsoltárok 25-21-ből? Fethetetlenség és becsületesség óvjanak meg engem, mert téged várlak. Ezt felolvasnám az egyszerű fordítás szerint is, mert így hangzik. Ártatlanságom és egyenességem védjen meg, mert rád várok, Istenem, hogy megszabadíts. Olvasod az előtte lévő igéket, látod azt, hogy ez az egész 25-ös Zsoltár egy könyörgés az Úr vezetéséért. Erről szól, hogy sok az ellenség, nyomnak innen, nyomnak onnan, de Dávid várakozik Istenre, és folyamatosan figyel. És várja Istennek a vezetését, hogy az ellenség a határnak melyik oldalán próbál betörni, hogy oda összpontosítva az erőit, meg tudja védelmezni azt, amit Isten neki adott. És ezért várakozik. De úgy várakozik, nem úgy, mint egy passzív ember, hanem mint egy pincér. És amikor erről tanítást hallottam, akkor döbbentem rá, pedig ezt az angol szót a pincérre ismertem, hogy a waiter, azt jelent, ez a pincér szó magyarul, az angolban a waiter, jól mondom? Ez azt jelenti az angolban, hogy várakozó. Tehát amikor szólsz, hogy pincér, akkor azt mond neki, hogy várakozó, gyere ide. És a pincér oda megy hozzád, és várakozik. Egy jó pincér nem úgy várakozik, hogy nézi a pókot a sarokba, hanem figyel rád. Lesi azt, hogy te mit kérsz, hogy mi a te kívánságod, hogy merre menjen, és mit tegyen érted. Így kell nekünk is várakozni. Istenen lenni a szemeinknek, a gondolatainknak, a szívünknek. Mit akar ő? Mi az, amire ő el akar engem vezetni? A becsületességet így lehet megőrizni, hogy figyelünk ő rá. A becsületességet így lehet megőrizni, hogy figyelünk a Szent Szellemre. És az Úr arcára figyelünk, és érzékenyek vagyunk az Úr legkisebb kiigazítására is. Érzékenyek vagyunk erre. A sátán csendben jön, megtévesztéssel. És ahhoz, hogy ne legyél becsapva, neked figyelmezned kell. Mert a sátán csak azt sútogja föl, hogy csak egyszer, nem lesz semmi probléma. Na, csak egyszer. Hányszor mondta eredetileg tisztességes fiatal hölgyeknek, csak egyszer kell levetkőzni, és akkor megkapod azt az állást. Nem kell többször. És föláldozzák magukat így, emberek. figyelmezned kell, hogy a haragos hozzáállás nem lehet benned. Meg nem bocsájtást túl kell lépjél mindig mindenen. Ebben az értelemben, hogy képes vagy, és kész kell legyél arra, hogy megbocsássál mindenkinek. Mert olyan is volt már, hogy téged megbántottak, és olyan is volt már, hogy te bántottál meg valakit. És nem akarom azt mondani egy rossz proféciával, hogy a mai napon megvan a lehetőséged arra, hogy aki megbántson, mielőtt még kimész az ajtón. De ez benne van a pakliban. Hogy valaki úgy szól hozzád, amit te sérelmezel. És akkor neked tudnod kell helyesen reagálni. És az is lehet, hogy te bántasz meg valakit. Remélhetőleg nem szándékosan. De ha észreveszed, vagy figyelmezted valaki, vagy maga az Úr, akkor hozd helyre a dolgot. Ne keresd kifogásokat. Ne mentegesd magad a kicsi dolgokban, mert ezek a kicsi dolgok nem annyira nagyon kicsik. Mert a pici dolgok leszelnek egy pici dolgot a te teljességedből. Dávid az Úrra figyelt, ő volt az az ember, akire azt mondja a Biblia, azt mondja Isten, hogy a szívem szerint való ember. Tudjuk, Dávid élettörténetében, hogy ő sem volt tökéletes. De mégis azt mondja Isten, hogy szívem szerint való ember azért, mert kész volt és hajlandó volt arra, hogy megváltozzon. Amíg itt élünk ezen a földön, ennek a szív állapotnak mindig így kell állnia. Mindig ebben az állapotban kell legyél. Amikor nagyon-nagyon megelégedsz magaddal, akkor becsapod magad, és azt gondolod, hogy önmagadat tudod igazolni. Mutogatsz dolgokra, hogy ezek a dolgok, amit tettem, és így sült el, ez igazolnak engem. Ezek a dolgok igazolnak engem. Ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog. Nagyon-nagyon veszélyes dolog. Főleg, hogy a történetnek nincs itt vége. Dávid ugye sikerre vitte a királyságot, sikerre vitte a saját maga uralkodását, a királyságát, a szolgálatát, aztán jött valaki utána, egész pontosan a fia, Salamon, örökölte ugyanazokat a határokat, amiket az apja úgymond ráadományozott, és így imádkozik Salamon az 1 Királyok 8.25-ben. Az imádság hosszabb, de itt csak a végét olvasom. Így hangzik, hogy most azért, Uram, Izrael Istene, tartsd meg, amit a te szolgádnak, Dávidnak, az én atyának ígértél. Ugye Isten megígérte Dávidnak, hogy megtartja a királyságát, és megoltalmazza, megvédelmezi őt. És Dávidnak volt ehhez egy megfelelő szíve. Egy megfelelő hozzáállása. Isten válaszol Salamonnak, és a 9-es fejezetben a 3-as, 4-es, 5-ös verset olvasom, így hangzik. Meghallgattam a te imádságodat és könyörgésedet, amelyel könyörögtél előttem. Megszenteltem-e házat, amelyet építettél, abba helyeztetvén az én nevemet mindörökké. És ott lesznek az én szemeim és az én szívem mindenkor. És ha, most jön a feltétel, és ha te előttem jársz, mint jár Dávid, a te atyád, egyenes és tökéletes szívvel, úgy cselekedvén mindenben, amint néked megparancsoltam, az én rendeléseimet és végzéseimet megtartod, megerősítem a te birodalmadnak trónját, az Izraelen mindörökké. Halleluja! Mennyire vágyunk erre, ugye? Mennyire vágyunk arra, hogy Istennek az ígéretei beteljesedjenek az életünkben. Mennyire vágyunk arra, hogy olyanok legyünk, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely megadja gyümölcsét a maga idejében, és zöldel, és soha el nem hervad, és a víztől mindig pezsdül, és virázik, és gyümölcsözik folyamatosan. De van itt valami feltétel. Tudom, hogy ez ószövetségi ige, de itt azt mondja Isten Salamonnak, hogy a szívedet tartsd meg tökéletesen úgy, mint hogy az apád, Dávid is megtartotta. De az évek alatt Salamon, annak ellenére, hogy Salamont bölcs Salamonnak hívjuk, ugye? Ő írta a példabeszédeket, a Prédikátor könyvét, és nagyon sok bölcsességet Isten rajta keresztül nyilatkoztatott ki Izraelnek és a mi számunkra is. Ugye ez így van? Ő bölcs volt, mert bölcsességet kért. Nem pénzt, nem hatalmat, nem erőt, hanem bölcsességet, és ezt meg is kapta. De az évek alatt, ahelyett, hogy Istenben bízott volna, a királyságában átcsapott különböző politikai manőverekbe, hogy így fogalmazzak. Sorban szövetséget kötött a környező országoknak a királyaival. Szövetséget kötött ezzel délen, keleten, északon, mindenfelé, amire, hogyha Isten vezeti, nincs is probléma, és önmagában az, hogy békét köt valakivel, ez egy jó dolog, de minden egyes alkalommal, amikor szövetséget kötött egy szomszédos pogány királlyal, azzal pecsételték meg a szövetséget, hogy a pogány királynak a lányát Salamon feleségül vette. És nem csak a pogány asszony hajadon menyecske jött be a királyságba, hanem jött vele a sok pogány szertartás és a sok pogány bálvány is. És nem egyszerre történt meg az egész, hanem egyszerre csak egy. Eltelt egy kis idő, pár év, aztán jött még egy. Aztán még egy. És a teljességből mindig egy szelet le lett vágva. Mindig egyre kisebb lett. Olyannyira, hogy Izrael és a templom, amit Salamon épített, tele lett bálványokkal. És bálványimádásba csapott át az egész, és tudjuk, hogy a királyság elbukott. Nem egyszerre történt. És még úgy azt is gondolhatnánk, hogy de hát bükössünk békét, és ne háborozzunk. Viszont nem erre vezette őt Isten akkor. Ez az ő saját politikai meggyőződése volt, hogy ezt így kell csinálni. Ahelyett, hogy azt csinálta volna, amit az apja, amire felhívta Isten a figyelmét személyesen neki. Hogy azt csináld, amit az apád is csinált, a szíved legyen egyenes előttem. Isten megengedte. A szeletek mentek a teljességből le, és Isten hagyta, hogy megtörténjen. Úgyhogy ez egy figyelmeztető dolog nekünk, hogy ha a szíved becsületességében engedelmesen jársz, akkor meglátod a teljességet. Ehhez kívánok én neked egy jó utazást. Ha apránként áldozod fel a becsületedet, akkor feláldozod a saját magad elhívását, saját magad szolgálatát. És akkor csak egy vágyálom lesz az, hogy mindaz, amit megláttál az igében, hogy valóság lehet, vagy valóság lehetne az életedben, hogy azt megnyerd, megkapd. Egyénileg, személyesen talán egyikünk sem mondhatja azt, hogy az igazán kiteljesedett teljességben vagyunk. Én úgy hiszem, hogy mint közösségi gyülekezet sem értük még el a teljességet. Nagyon sok van még előttünk, én úgy hiszem, nagyon, hogy is mondjam, kemény, de jó ez az út, ahova mehetünk előre. Amen.